Minden gondotokat őre elvessétek, mert ő neki gondja van reátok, így szól az Úr. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő egyszülött fiától, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük az esti istentiszteletnek csendjét, amellyel vártál itt bennünket a templomba, és magasztalunk téged azért, hogy a te teremtő csendedet szeretnéd nekünk ajándékozni az istentiszteletnek ebben az órájában. Magasztalunk azért, Urunk, hogy minden veled együtt eltöltött percben egy-egy csoda megtörténhet, amikor meg tudjuk nyitni a szíveinket, amikor fel tudunk nézni tereját, amikor reát tudjuk vetni minden terhünket, akkor, Urunk, átélhetjük azt, hogy itt vagy, jelen vagy, hogy megszólítasz, hogy üzeneted van a mi életünk felé. Urunk, tudjuk, hogy ezen az estén is elkészítetted a te igédet, a te üzeneted útra kész a mi szívünk felé. Kérünk téged, hogy láss meg minket előtte, mielőtt útnak indítod a te drága szent lelked által. Láss meg minket az Úr Jézus Krisztuson keresztül, mert sok nyomorúsággal, bajjal, bűnnel, fájdalommal, indulattal, a hétköznapok terhével van megterhelve a szívünk, a gondolatunk, az életünk. Jöjj, Urunk, és láss meg minket egyen-egyenként is, és láss meg bennünket gyülekezetként is. Könyörgünk te hozzád, Urunk, mert imádságot meghallgató édesatyánk vagy, és tudjuk, hogy még ajkunkon sincs a szó, de te már jól érted azt messziről. Ezzel a gondolattal, ezzel az imádsággal szeretnénk most téged segítségül hívni, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, hogy nyisd meg a mennyei kaput, és azon keresztül hadd áradhasson most mindnyájunk élete felé, onnan felülről mindaz a jó adomány és tökéletes ajándék, amelyet ezen az estén mindnyájunknak át szeretnél adni. Engedd meg, hogy meg tudjuk üresíteni szíveinket, lelki kezeinket, hogy készek legyünk a te ajándékaid fogadására. Jézus nevében. Amen. Kedves testvérek, Istenünknek igéjét olvasom, úgy, amint a mai napra rendelt Ószövetség ige szakaszban írva található, Zakariás könyvének 7. részében, annak az első 12 verséből olvasom Istenünknek igéjét, és olvasom még Máté evangéliumának 5. részének válogatott verseiből. Így szólt az Úr igéje Zakariáshoz Dárius király uralkodásának 4. évében, a 9. hónapnak, a Kiszlév hónapnak 4. napján, amikor a bételiek elküldték Szárecert, Remegmeleket és embereiket, hogy esedezzenek az Úrhoz, és kérdezzék meg a seregek urának házában levő papoktól és prófétáktól. Sírjunk-e az 5. hónapban, megtartóztatva magunkat, ahogyan évek óta tesszük. Így szólt hozzám a seregek urának igéje, mondd ezt az ország egész népének és a papoknak. Amikor böjtöltetek és gyászoltatok az elmúlt 70 év alatt, az 5. és a 7. hónapban, az én kedvemért tartottatok-e böjtöt? Amikor meg ettetek és ittatok, akkor nem a magatok kedvéért ettetek és ittatok? Hiszen az volt az Úr igéje, amelyet a régebbi proféták által hirdettetett, amikor még békében laktak Jeruzsálemben, s a körülötte levő városokban, s amikor lakott volt a délvidék és az alföld is, amit az Úr igéje Zakariásnak is mond. Ezt mondja a seregek ura, igazságos ítéletet hozzatok, szeretettel és irgalmasan bánjatok egymással. Az özvegyet és az árvát, a jövedényt és a nyomorultat ne zsákmányoljátok ki, és ne tervezzetek egymás ellen magatokban semmi rosszat. De ők nem akartak figyelni, sőt lázadozva hátat fordítottak, és bedugták fülüket, hogy ne halljanak. Szívüket gyémánt keményé tették, hogy ne hallják a törvényt, sem azokat az igéket, amelyeket a seregek ura küldött lelke által a régebbi proféták útján. Jézus Krisztus ezt mondta, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a proféták tanítását, Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atyafiának ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. Békülj meg tehát ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled. Kedves szeretett testvérek, nagyon jól ismerjük az ószövetségi bölcsesség irodalomból, hogy mindennek megvan a rendelt ideje az ég alatt a földön. Mindennek. Örömnek, bánatnak, a vetemények elültetésének, és aztán a gyümölcsöknek, a terményeknek, a betakarításának is. Eljön előbb-utóbb a várva várt ideje. De arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy a rendelt időnek mértéke is van. Mindennek megvan a maga mértéke is. És amikor a jelenések könyvét is olvassuk, mint napi ige szakaszokat, aki szorgalmasan átolvassa ezeket az igéket, úgy az Ó, mint az új szövetségi napi ige szakaszokat, az jól látja, hogy az Isten még a jelenések könyvének is az utolsó ítéletéről szóló eseményeit mértékbe szedi. Beszél a harag 7 poharáról, beszél 4 élőlényről, beszél 7 angyalról. Mindezek a számok a teljességet, Istennek a tökéletességét hirdetik, és ezen az estén is Isten szeretné hirdetni az ő szeretetének teljes mértékét, és az ő megváltó szeretetének azt a tökéletességét, amely miatt hallottuk az Úr Jézus szájából is, nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt. Nem azért jött, hogy levegye az Isten szeretet törvényének a terhét a lelkünkről, a gondolatunkról, hanem azért jött, hogy betöltse, azért jött, hogy erőt adjon hozzá, azért jött, hogy értelmet adjon annak a szeretetnek, amely az Ószövetség népének mindennapi életében nagyon megerőtlenedett. És amikor arról hallunk, hogy Zakariást, mint prófétát felkeresik, azzal a kéréssel fordulnak hozzá a bételiek, ez azt jelentette, hogy az északi ország rész 10 törzse összeszövetkezve egyfajta hitehagyó kultuszt próbált gyakorolni, mindenen megpróbáltak spórolni, hogy mit lehetne elvonni még az Úr tiszteletétől, hogyan lehetne kicsit jobban eladhatóvá tenni a mi hitünk gyakorlatát, és végül is a bételiek felmennek, és megkérdezik Zakariásról, mint főpaptól, és megkérdezik tőle, mint leginkább, mint prófétától, hiszen Jósua főpap idejében vagyunk, és Zerubábel helytartónak a kormányzása alatt ebben az időszakban, hogy szabad-e nekünk elhagyni a böjtöt az 5. és a 7. hónapokban. És az az Isten válasza, hogy én nem szertartásokat akarok tőletek látni, nem külsőségeket, hanem a lényeget. És a lényeget úgy jelenti ki az Isten Zakariásnak, hogy ne tervezzetek, ne gondoljatok egymás ellen semmiféle rosszat, hanem gyakoroljátok magatokat az Isten szeretetében, abban a szeretetben, amelyben ott van a türelem, ott van a hosszú tűrés, de ott van maga az igazság is. Nagyon jól tudjuk, hogy Isten szent, és amikor ő azt mondja, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, akkor az Isten arra akar minket inspirálni, ösztönözni, hogy lépjünk rá a megszentelődés útjára, és amennyiben csak lehet, Isten erejéből tudjunk meg is maradni ezen a keskeny úton. Azt is mondhatnánk, hogy a tágas térben, ahová Isten tud kivinni minket Jézus szeretete által. Ez a tágas tér pedig nem más, mint az a kegyelmi terület, ahová az ember ér, amikor meg tud nyílni az Isten számára. Olyan gyönyörűen beszél erről a tágas térről Jób könyve, a 36. rész 16. versében. Téged is kivezet a nyomorúság torkából tágas helyre, ahol nincs szorultság. Nekünk ez egy alapvető emberi problémánk, a szűkösség. Amikor mértékekről van szó, tágasságról és szűkösségről, akkor a hétköznapok legnagyobb fájdalma az, hogy szűkösen vagyunk. Akár nagy térben is, mert kevés a lelkünkben, az Istentől nekünk adatott tágas tér, szerint nem más, mint az Isten szeretete. A szeretet az, amely erőt tud adni, teret tud adni a másik ember felé. Türelmet, időt, odafigyelést, és ez a szeretet, amely az Isten szívéből fakad, nem a rosszat feltételezi, hanem először is a jót. Gondoljunk arra, Pál apostol hogyan írta apostoli leveleit. A levelek elején először legalább 2-3 jó dolgot próbál az apostol a gyülekezetről elmondani, összeszedni, hogy mi a pozitívuma ennek a gyülekezetnek, és utána bizony keményen rátér az igazságra is, mert az Isten szent, igaz, és akik őt követik, az szerint kell, hogy járjanak. Tehát a tágas tér, vagy ahogyan ez a világ szokta rajtunk számon kérni, az a végtelen nagy tolerancia, nem jelenti azt feltétlen, hogy az igazságot el kell hallgatni. Úgy az Új, mint az Új Szövetségben arról hallunk, hogy amit Isten a szívünkre helyez, ami a Biblia mértékén is megáll, és amit igaznak, Isten szerint valónak is találunk, elmondhatjuk, de a lényeg azon múlik, hogy hogyan. Ne gondolj rosszat a te fele barátodról, különösképpen az elesettekről, a nyomorúságban levőkről. Valljuk meg őszintén, hogyha az utcán látunk egy összeesett embert, emberi nyomorúságunk az, hogy először arra gondolunk, hogy részeg, vagy az, hogy kábítószeres. Mai világunkban már sok lehetőség van. Annak idején Debrecenben, amikor a fő utcán mentünk éppen hazafelé ki a távolsági buszmegállóhoz, nagyon siettünk, de egy fiatal ember ott felbukott a biciklivel, és úgy is tűnt, hogy vérzik a lába, és nem tudtunk volna tovább menni jó lelkülettel, mert mi jót gondoltunk. És ő közölte, hogy ő csak teszteli az utcán járókat. És hát úgy elmondtuk neki, hogy ez mind szép és jó, de egy idő után az ilyen emberekre nem fognak odafigyelni. És az embereket megtanítják arra, van egy ilyen tendencia is, hogy ne merjünk jót feltételezni. Isten szent lelke tud minket megtartani a tágas térben, az Isten végtelen szeretetében és hosszú tűrésében. Az Úr Jézusról is sokan gondoltak rosszat. Gondoljunk csak Simon farizeusra, aki éppen amikor meghívja az Úr Jézust az ő szép otthonába, az ő vendégségébe, asztalához, akkor arról hallunk, hogy amikor bejön a parázna asszony, és a nádrus kenetet az Úr Jézusnak a lábára kiönti, könnyeivel mossa a lábát, és a hajával szárítgatja. De ez önmagában véve egy óriási skandalum volt abban a korban, ha egy asszony nyilvánosan kibontotta a haját, és egy férfi lábát, hogy ez egy intim testrésznek számított, elkezdte vele törölgetni. Simon farizeus, mint egy jó karban tartott vallásos ember lelkébe felháborodik, de jól nevelt, nem mond semmit, de gondolja. És az Úr Jézus olvas a gondolataiban, és aztán előbb-utóbb megszólal, és csak ennyit mond: Simon, te meghívtál a házadba, de vendégcsókkal nem köszöntöttél, megvontad a te szeretetedet, szűkös tér van a te lelkedbe, tágas tér van az otthonodba, de a szívedben nincs meg ugyanez a mértékegység. Az anyagi világban törekszünk a nagy mértékekre, a lelkünkben pedig sokszor alig tudunk mérni valamit, vagy valakinek, amikor szeretetről, türelemről van szó, és ez a Simon csak hallgat, mert Jézusnak igaza van, és találva érzi magát, mert a gondolatait hallja vissza az Úr Jézus ajkáról, hogy vendégnek hívtál ide, de a vendégnek kijáró tiszteletet lespóroltad, mert a lábamat sem mostad meg. Az Úr Jézus mit gondolt a 12-ről nagy csütörtök este? Jót. Akkor is, amikor tudta, mire készül Júdás. Akkor is, amikor figyelmezteti Pétert. Mielőtt a kakas megszólal, háromszor fogsz megtagadni engem. Ez a tágas tér, szeretett testvérek, ez a szeretetnek, az Istentől adatott tágas tere, hogy Jézusnak van lelki ereje ahhoz, hogy lehajoljon, körülkösse magát, a mosdótálat tele töltse vízzel, és az éppen tagadásra készülő Péternek a lábához lehajol, kezeibe veszi ennek a halász embernek az izzadt poros lábát, és kész arra, hogy megmossa. Ez a krisztusi szeretet mértékegysége, és ez a mértékegység ott van az Ószövetségben is. Ott van az özvegyek, az árvák, a bajba jutott, a nincstelen, a jövedény emberek iránt. Istennek a szíve mindig tágas térre akarta vinni az övéit, de azt halljuk az igéből, hogy a nép, amelyen átment a 70 évi babiloni fogság minden nyomorúsága, megpróbáltak olyan szokásokat, olyan hagyományokat bevinni a mindennapi ritusba, hogy az 5. és a 7. hónapban böjtöltek, megadott napokon. A kedd és a péntek egyébként is böjti nap volt a zsidó ember számára, de ők ezzel a böjttel, mint egy hatást is akartak gyakorolni az Istenre. Lásd meg, mi megbántuk, amit tettünk. Ott a fogságban ez nagyon őszinte vallásos cselekmény volt, aztán hazatérve őseik földjére, vissza Izraelbe, a szokás megmaradt, az őszinte bűnbánat és Isten előtt való őszinte leborulás elmúlt. Gyémánt keményé vált a nép szíve. Ez azt jelenti, hogy nincs mértéke az életükben az Isten szeretetének. És nem is csodálkozunk, amikor az Úr Jézus jövetelére az emberi lelkek, a vallásosaké épp úgy, mint az egyszerű por népé, annyira beszűkül, hogy amikor majd zörget József és Mária a betlehemi ajtókon, azzal fogják szembe találni magukat, azzal a szűkös helyjel, amit mi úgy fogalmazunk meg emberekként, hogy nincs. Nincs hely a számodra, nem tudok neked adni. Egy félelmetes mértékegysége az emberi léleknek és az emberi gondolkodásnak. Az Úr Jézus nagy csütörtök este, amikor éppen azt várta, hogy a főpapok, akik kivonultak ellene korbácsokkal, botokkal és vesszőkkel, hogy megkötözzék és elvigyék onnan a főpap udvarába. És amikor Péter maga igazát akarja hangoztatni, és amit ígért be akarja tartani, hogyha meghalsz, Uram, akkor veled együtt halok, hogy azért volt egy ilyen múló ígérete Péternek, kihúzta a hüvelyéből a kardját, és levágta vele a főpap szolgájának fülét. Mennyire jót gondolt arról az ártatlan emberről, mert az csak a főpap szolgája volt, egy szolga, aki parancsot teljesít. Jézus ekkor is tud jót gondolni és jót tenni minden körülmények között. Azt halljuk, hogy meggyógyítja, visszahelyezi a fülét, és épp lett, mint amilyen volt. Kedves szeretett testvérek, ez valahol a szeretet művészete és tudománya, hogy meg tudjuk-e őrizni lelkünknek, hitünknek tágas terét, szorult élet körülményeink között is. Meg tudjuk-e tartani a szeretet nagy mértékegységét, a Krisztus szerintit, akkor is, amikor nekünk szűken mérnek. Mert ahogyan szeretnétek, hogy bánjanak ti veletek az emberek, ti is úgy bánjatok velük. Aztán hallunk olyat is, hogy amilyen mértékkel mértek, nektek is olyan mértékkel mérnek majd. Nem tudjuk, szeretett testvérek, hogy mikor jutunk oda, hogy nekünk is mérnek. Hogy mikor jutunk olyan élethelyzetbe, amikor rászorulunk a fele barátra, legyen az a szomszédunk, vagy valamelyik rokonunk, valamelyik családtagunk. Legnagyobb fájdalmunk, hogy legtöbbször a szeretet mértékegysége a szívünkben azok felé szűkül le, akik a legközelebb vannak hozzánk. Milyen fájdalmas ez a mérték nélküli surlódása a haragot őrző és gyakorló emberi szíveknek. Az Úr Jézus azt mondta, azért jöttem, hogy betöltsem a törvényt, nem azért, hogy eltöröljem. És veszi az ószövetségi törvényt, ne ölj, hallottátok a régiektől. Én pedig azt mondom, hogy aki gyűlölettel gondol az ő fele barátjára, az már ölt. Meghökkenünk. Hát Urunk, hát a gondolat nem a mi magánügyünk. Hát ugyan kinek mi köze van ahhoz, hogy én mire gondolok? Hogy mi fogan meg a fejembe, a lelkembe, ami a gondolatoknak, indulatoknak, érzéseknek a székhelye? Ez az én belső magán ügyem. Igen, egy ideig. De minél tovább tartom bent ezt a gondolatot, ezt az indulatot, minél tovább dédelgetem és nevelem magamba, tudomásul kell, hogy vegyük, hogy ez növekszik. Növekvő pályára áll. Önállósítja magát, és megdöbbenünk, egy váratlan pillanatban, meggondolatlan mondat, egy bántó él, egy oda szúrt tövis a végzetünké válik. És aztán úgy gondoljuk, hogy ez mégse kellett volna. Kedves szeretett testvérek, Isten igéje mindörökké megáll, és ugyanaz, ezért mondja az ige, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert ő neki gondja van, ti reátok. Oda lehet vetni az Úrra annak a terhét, hogyha valami vagy valaki fáj az életemnek. Oda lehet vetni azt a gondot, mely az eredeti görög szövegben gondolatot is jelent. Az ember, hogyha kis humort akar vinni a gondjai közé, akkor úgy mondhatjuk, hogy aki sokat gondolkodik, előbb-utóbb gondja is lesz. Mert a sok gondolkodásból előbb-utóbb gondok is származnak, mert előbb-utóbb rájövünk és felismerjük a szűkösségeinket, a kis mértékegységeinket, amelyekkel dolgozunk a hétköznapokban. Az Úr Jézus minden szűkösséget fel akar számolni, a mértékeket eltörölte, amikor a golgotai keresztfán meghalt, és végtelen mértékké emelte az ő megváltó szeretetének értékét, amikor feltámadt a halálból, mert még ő az, aki húsvét vasárnap este is elmegy és megáll a tanítványok gyűlésében, és hosszú tűrő szeretetének bizodalma, bizonyítéka, hogy az az Úr, aki átment a nagy héten, a nagypénteki golgotai kereszten, átment a nagy szombatnak látszólagos csendjén, amikor szála alá poklokra, és átment a feltámadás csodáján, mert az Atya nem hagyta az ő szentjét, hogy rothadást lásson az ő teste. Mindezek után az ő hosszú tűrő szeretetével megáll a tanítványok között, és ennyit mond, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ez úgy sikerült Jézusnak, hogy mindent az Atyára terhelt. Mindent. Úgy halt meg, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Nekünk embereknek végtelen nagy nyomorúságunk, hogy mindent a kezünkbe szeretnénk tartani. Nekünk ez a mértékegységünk, ez az űr mértékünk, a kezünk. Nagyon kifejező, ezzel akarunk dolgozni, ezzel akarunk szeretni, ezzel akarunk megtorolni, ezzel tudunk fenyegetni. Ez a kéz az, amit felemelünk, amikor nem értünk egyet valamivel, és mégis ez a kéz az, amelyet oda tudunk nyújtani, baráti jobbként, a megbocsátás kézfogásaként, az emberi kéz, ami mérték, egységünk. Ilyenkor mindig gondoljunk arra, hogy az a krisztusi kéz át lett szegezve, nem balga módon, nem tudatlanul, nem az ámultaknak és együgyűeknek a mértéke véget, hanem azért, mert Jézus úgy szeretett minket, hogy minden mértéket meghaladó módon odaadta magát, hogy minket tágas térre vihessen. Ezt mondja a Zsoltár 139. 5. verse, tágas térre állítottad lábamat. Isten ezt szeretné velünk megtenni ezen az estén is, úgyis, mint magánemberekként, úgyis, mint családokkal, úgyis, mint gyülekezettel. Isten nem szükségben akar minket látni és szűkösségekben, hanem szabad téren, az ő kegyelmében, végtelen szeretetének mértéke szerint. Tudjuk letenni Isten kezébe a mi emberi nyomorúságainkat, beszűkült mértékegységeinket, és tudjuk kérni az Istent, hogy tágítsa a szívünket, a lelkünket, a hitünket oly mértékűre, hogy ne gondoljunk fele barátaink ellen rosszat, ne ez legyen az első, sőt, tudjuk meggyőzni őket jóval. Az Úr Jézus erre tanít minket. Gyűjts a te atyád fia fejére parazsat a te jó cselekedeteid által, és ez égetni fogja őt restelni. Ezért nincs más feladatunk, mint ahogyan énekünkben is mondtuk, Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet a mértékeimmel, a szeretetlenségeimmel, a szűkös gondolataimmal, sokszor beszűkült hitünk látásával, jöjj és oldj fel minket ezek alól, hogy készek legyünk Krisztussal együtt szeretni, szolgálni, és amiért Isten nekünk a hitet adja és az ő igéjét, róla vallást tenni. Az Úr Jézus azzal fejezte be búcsú beszédeit, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, arról fogja megismerni a világ, hogy ti az én tanítványaim vagytok, ha szeretni fogjátok egymást. Nem emberi mértékek szerint, nem emberi szeretettel, amely elmúló, hanem azzal a szeretettel, amely az Isten lénye, s amelyről vallást tett Pál, mindazonáltal megmarad a hit, a remény, a szeretete három, ezek közül pedig a legnagyobb mérték, a szeretet. Így legyen. Amen. Drága mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, és megvalljuk neked, hogy nagyon sokszor beszűkül a gondolatunk, az érzés és látás körünk a mindennapi élet szürke mi voltában, amikor önmagunkat látjuk, feladatainkat, gondjainkat, családjainkat, betegségeket, nyomorúságokat, amikor szembe találjuk magunkat azzal, hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogyan szeretnénk, nem tudunk úgy haladni, ahogyan lehetne, ahogyan a mértéke engedné. Urunk, te látod, ismered a mi jogos indulatainkat, sokszor felháborodásainkat, te látod a mi nagy emberi igazság érzetünket, és te jól ismered a mi emberi mértékegységeinket, amelyek alapján működünk úgy az otthoni, mindennapi, civil életben, éppen úgy, mint a keresztény közösségekben. Légy irgalmas nekünk, Urunk, mert meg kell, hogy láss minket, meg kell, hogy nyugodjon a te szemed rajtunk, mert ez ugyan meg is ítél minket, de erőt ad, hogy Krisztus tekintete tanácsolni is akar minket, erősíteni szeretne minket abban, hogy minden mértéket meghaladó kegyelmet adhasson nekünk, és ezt a kegyelmet elfogadva mi is így tudjunk minden mértéket meghaladó módon tekinteni minden fele barátunkra. Urunk, te tudod, hogy ez számunkra emberi erőből véghez nem hajtható kihívás és feladat. Úr Jézus, egyedül te tudsz nekünk segíteni, hogy akik az Úrban bíznak, akik minden gondjukat, gondolatunkat tereát szeretnénk most is rád vetni, nem áthárítani, nem ledobni, hanem rád tenni, hogy segíts nekünk, Urunk, a gondjainknak, a gondolatainknak a hordozásában és megélésében. Így könyörülj meg, Urunk, személyes és családi életeinken, a Te könyörülő irgalmaddal legyél a mi gyülekezetünkkel. Könyörgünk, Urunk, hogy áld meg a presbitériumot, mint szolgáló közösséget. Könyörgünk, Urunk, minden egyháztagunkért, hogy megismerje a Te mértékedet, és engedd meg, Urunk, hogy meg tudjunk maradni ebben a mértékben, lelkészekként, presbiterekként, gondnokokként, igehallgatóként. Úrunk, légy nekünk segítségül. Így könyörgünk most is eléd hozva a betegeket, az özvegyeket, az árvákat. Úrunk, légy erős gyámoluk, és segíts minket, hogy meg tudjuk őket látni, és javukra tudjunk szolgálni a Te mértéket szeretete szerint. Jöjj és irgalmazó kegyelmeddel, adj nekünk erőt, hogy a szertartásokból életté tudjon válni a veled való kapcsolatunk. Jöjj, Urunk, és eleveníts meg bennünket, töltsd ki a Te szent lelked által a Te szeretetedet minnyájunk szívébe, hogy soha ne tudjunk nemet mondani, hanem Krisztusért és ő általa igent. Így hallgass meg minket, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.